Kedves gyülekezet, az év utolsó szombatja van. Én is jöttem menetrend szerint, ahogy megszoktuk. Már nagyon szeretem veletek tölteni ezt vagy a következő szombatot, ugye ez változó, de örülök neki, ha ez kölcsönös. És nagyon szép szombatot is kaptunk, nem annyira szép idő van. Hálásak lehetünk érte. Most, hogy énekeltünk is, úgy gondolkoztam, hogy olyan szép ez a rész, hogy hálaszóra nyílik szám, hogy annyi áldás árat rám. Hogy ugye ez egy olyan időszaka az évnek, ami a számadás, a számba vétel időszaka. Tudjuk, hogy az évbeosztás az nem bír semmilyen jelentőséggel üt történetileg, de hát valahol mégiscsak egy ciklus kezdődik újra, és azért jó ilyenkor gondolkozni, mert az egész világ úgy megáll, tehát valahol benne van ez a levegőben, meg alkalmunk is van, azért csak csendesebbek általában ezek a napok, vagy egy-két hét is adódik ilyenkor, attól függ, hogy esnek az ünnepek. És olyan jó ilyenkor közösen úgy számba venni a dolgainkat, mivel ez egy ilyen hallgatólagos megállapodás köztünk, hogy ilyenkor találkozunk. Azon gondolkoztam, hogy ugye mindig ez determinál kicsit a témát is, hogy ugye hát miről beszéljünk, de szerintem nem lehet ezt kimeríteni, ezen gondolkoztam, mert nincs két egyforma év, nincs két egyforma vége. Minden évvel közelebb vagyunk valamihez, és ettől nem lehet ugyanaz, mint az előző év vége volt. Ugye ti is így látjátok, így érzitek ezt. Ma is egy olyan verssel készültem, egy olyan igeverssel, ami összefügg az idő múlásával, mert az idő múlását azt számon kell tartanunk. Két okból is. Egyrészt távolodunk a múlttól, és azon gondolkoztam, hogy ahogy az ének is mondta, hogy a múltra így érdemes tekinteni, hogy mindig lássuk benne és tartsuk számon, hogy mennyi áldást kaptunk. Így érdemes megnézni az elmúlt évet is, kinek-kinek a magáét. És úgy, hogy mi az, amit máshogy kéne csinálnunk a jövőre nézve, mert mi igazság szerint a jövőre készülünk. Volt egy jó idézet, most jutott csak eszembe, nem, meg majd délbe idézem nektek a telefonon, meg tudom keresni, egy levelet kaptam nemrég valakitől, azt írta, hogy a gyengék azok a múltban élnek, az igazán erősek azok okulnak a múlt hibáiból, és már a jövőre készülnek. És szerintem ez a keresztényekre is igaz kell, hogy legyen, ránk is igaz kell, hogy legyen. És ugye ezt is énekeltük már itt a kezdésnél, hogy az égi otthon készen vár, hol nem lesz többé fájdalom, hol üdvösségem megkapom. Szóval mi így mérjük az időt. A múltat úgy, de mi a jövőre készülünk. Ugye nagyon sok ember már esetleg olyan az élet alkonyán már úgy számálja elő az életet, hogy ami szép volt, és már olyan megadólag. Mi megoldásra készülünk, mi nem elmúlásra készülünk. És mi tartjuk számon az időt, és elmondhatjuk azt, hogy mennyi áldásra árat ránk ebben az évben, és pusztán azáltal is, hogy itt lehetünk. Hát, hogyha megnézitek ezt a világot, ahogy ez folyik, ahogy ez zajlik, ahogy emberek mennek el közülünk betegségek miatt, meg a világ más tájain más miatt, szörnyű háborúk, meg minden miatt, van okunk a hálaadásra. Az a kérdés, hogyha számba veszük az idő múlását, akkor milyen gyakorlati következtetésre jussunk. És most felolvasom az alapigénket ennyi bevezetés után. Egy olyan ige, ami majd látjátok, hogy foglalkozik ezzel, tehát hogy az idő, tehát hogy halad, de egy következtetés is le van írva benne. Péter apostol első leveléből olvasom az alapigénket, a negyedik fejezetnek a hetedik versét olvasom. Lehet, hogy meg fogtok lepődni, hogy ismerős ez a vers, csak szerintem nem ebben az összefüggésben. 1 Péter 4.7, hogy röviden mondjam. Így hangzik Isten ígéje ezen a helyen. A vége pedig mindennek közel van. Annak okáért legyetek mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok. Érdekes, nem? Jó gondoltam, hogy a második fel az nagyon ismerős. Ez egy nagyon jó tanács. Nem tudom, hányan emlékeztek közületek arra, hogy ez egy szövegösszefüggésben hangzik el. Az annak okáért jelöli a szövegösszefüggést, ugye? Tehát egy ok-okozati összefüggésként jelenik meg. Azt mondja, hogy azért legyünk mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassunk, különös tekintettel arra, hogy a vége mindennek közel van. Közel a vég. Nézzetek körül. Egy olyan világban élünk, ahol már olyan embereket is foglalkoztat ez a gondolat szerintem, akik mondjuk nem hívő emberek, nem ilyen a beállítottságuk, de legalább hát józan emberek, és ugye elgondolkodom, hogy hova vezet mindez. Én örülök, hogy jó idő van, de az elég fura idő volt mostanában, figyeltétek. Tehát én kim voltam egész héten a kertbe, dolgoztam, mert jó idő volt. Örültem neki, tehát van előnye, de azért mégse egészen normális a dolog. És a múltkor olvastam egy cikket az interneten, hogy ami nekünk a melegebb telet jelenti, az a világ más részén a katasztrófákat jelenti. Tehát mit tudom, Indonéziában, vagy hol mondta, hogy egy Hogyan?
Japánban is.
Is, igen. Meg egy konkrét cikk volt arról, hogy valamelyik segélyszervezetnek van egy magyar munkatárs, aki kindolgozik azon a vidéken, és ő számolt be erről. Tehát ő írta konkrét azt, hogy nekünk ennyit jelent a klímaváltozás. Ott viszont azt jelenti, hogy újra meg újra legyalulja a lakott területeket, a tornádók meg viharok. Tehát, hogy látjuk, hogy a természet nyugtalan. Csak hogy milyen az ember, azt is olvastam a héten, hogy ehhez képest Texasban, vagy hol a törvényhozás törvénybe iktatta, hogy az iskolákban azt kell oktatni, hogy nincs klímaváltozás. Hát, szóval, hát lehet oktatni, de, hát, de van. Van. Az egy más dolog, hogy általában nem azok a kárvallottjai, akik az okai. Ez így volt régen, és tényleg a savas esők sem ott hullottak már évtizedek előtt, ahol előidézték azokat. Aztán a másik ilyen, hát nem akarok sokat nércsetek fel, csak egy pár példa arra, hogy tényleg közel a vég. Itt van ez az iszlám állam nevű képződmény, és az a borzalom, amit ez jelent meg, az egész világot foglalkoztatja, rettegésben tartja. De azt is látjuk mi, akik a bibliai proféciákat ismerjük, hogy formálódik az, ami a történet végén a szereposztás lesz, a hatalmi felállás és az összefüggések. Tehát tudjuk, hogy előrefelé halad minden. Nem visszafelé, nem stagnál, előre halad. És azt mondja, olyan megrendítő egyszerűséggel szól ez az ige, azt mondja, a vége pedig mindennek közel van. Nem egy részleges probléma lesz, mindennek az elmúlása van soron, ahogyan a Biblia azt megjövendőlte, hogy ezt az Isten előre megmondta. És ezen a háttéren kell újra és újra felvetnünk a kérdést, de minden évben másként, egyre sürgetőbb erővel önmagunknak, hogyha ez így van, akkor mi következik ebből a mi számunkra, a mi életünkre nézve. Ha közel a vég, ha ez igaz, akkor mennyire lehetünk elégedettek az elmúlt évünkkel? Most hitbelileg értem, tehát nem más szempontból. Mostában az a szokásom, egy csomó kérdőjét ideírok, amikor választ várok. Hát a jegyzetbe belírok a vázlatomban. Nyilván most nem kell, hogy válaszoljatok, de azért mindenki magának elmondhatná, hogy mikor elkezdtük ezt az évet, azt is valahogy együtt csináltuk, már nem emlékszem, január elején voltam, egy december végén, akkor milyen várakozással voltunk, és ahhoz képest most, hogy tudjátok, hogy a nagy cégek azok készítenek költségvetést, meg ilyen előrejelzéseket, és aztán meg számot vetnek, hogy sikerült ahhoz képest. Nekünk ezt hívő emberként meg kéne tennünk, hogy mi a célom a következő évvel. Nem az, hogy túléljem, nem az, hogy ne csinálják olyat, hogy kizárjanak a gyülekezetből, bocsánat, hogy ilyen nem ünnepés dolgokat mondok, de szóval ilyen minimum szinteket, hanem valahonnan, valahova el akarok jutni. Ugye a mi célunk az, hogy mi elkészüljünk arra a találkozásra. Erről máskor már szóltam, és ez fontos újra megősíteni, hogy nekünk nem az a célunk, hogy átvészeljük a nyomorúságos időt. Az egy nagyon-nagyon rossz időszak lesz, nagy hitpróba lesz. Na de mit ér, ha átvészelnénk, ugye úgyse fogja olyan ember átvészelni, aki nem fog megállni az Isten ítélő székelő, de mi oda készülünk. Tehát ami azon túl van, mi arra készülünk. Ugye elgondolkoztam azon is a készülve mára, igaz, erről már szóltam múlt szombaton is a témát, de kicsit még át is dolgoztam Fehérvár csurgóra tekintette, meg az utolsó szombatra tekintette, hogy kicsit olyanok vagyunk, mint az az utas a metrón, aki már régóta jár, én laktam Pesten, ugye egyetemista korom, és tudom, hogy vannak a megállók. És tudod, ősz, nézed, és akkor tudod, hogy hol jár, és meg a turista is olvas, és akkor látja, hogy ki van írva, hogy most itt járunk. Még az, és utána mit tudom, déli pályaudvar végállomás. És olyanok vagyunk, mint aki jól ismeri a menetrendet, tudja, hogy mik jönnek egymás után, tudja, hogy már nem sokára jön a végállomás, de az a kérdés, hogy mi felkészültünk-e arra, hogy a végállomáson ki kell szállni. Mert ugye az egész arról szól, a célba érkezésről, a történelem is, az életünk is. Nem sokat ér az ismeretünk, nem sokat ér, ha tudjuk, hogy mi van még hátra, ha a végállomás készületlenül ér bennünket. És ezen kéne elgondolkoznunk, és erre nézve ad nekünk eligazítást ez az ige, ha megnézitek. Mert azt mondhatjuk, nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, visszatérve még az alapkérdésen, hogy ezt az évet hogyan értékelitek, azért lehetett volna többet. Szerintem hitbeleg elérni. Egy év nagyon hosszú, 365 nap. A cél ugyanaz, tehát Jézus eljövetelére elkészülni. Nem tudom, hogy ti úgy érzitek, hogy időarányosan azért jól álltok. Tehát ez részidőnek mondják a sportban. Tehát, hogy az megszentelődésben haladunk-e úgy, ahogy az idő múlik? Ha nem, akkor egyre több marad, egyre kevesebb időre. Nem tudom, ismertek-e, vannak olyan embertársaink fele, barátaink, akik először halogatnak, aztán kapkodnak. Biztos láttatok már ilyet, igen, és elég rosszul veszik ki magát hétköznap is, de azért üdvösségben ez nem működik. És mégis úgy van, mintha nem égetne bennünket eléggé az idő múlása, és én azt gondolom, hogy fel kell, hogy vessük a kérdést magunkban egy év végén, és egy újabb év előtt állva, ha az Isten megengedi végigélnünk ugye a következőt is, hogy minek kéne ahhoz történnie, hogy egy év múlva, ha az Isten megadja és találkozunk, és én bízom benne, akkor ne üres kézzel álljunk itt meg. Én most bocsánat, leegyszerűsítettem a dolgot, de szerintem nem akkorát haladunk, mint kéne. Nem tudom, remélem nem veszi bántásnak senki. Minek kéne történnie? Valaminek változnia kell, és mintha erre a felvetésre adna választ Péter apostol, amikor azt mondja, a vége pedig mindennek közel van, annak okáért, vagy ezért, legyetek mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mint hogyha azt mondaná, hogy van ennek kulcsa ennek a problémának, mi is érzékeljük, hogy ez probléma, és azt mondja, hogy az imádság körül kéne azt keresni. Mert az a hívő életnek a gyökere. Ugye azt mondja egy idézeten nagyon szép mondat, hogy az imádság, emlékeztek, hogy mit mondta, hogy a léleknek a mi-e? Na, örülök neki. Pihegtek? Már lelkileg, tehát van intenzív légzésetek? Bocsánat, az nem is igazán, mert ez felszínes a pihegés, de szóval, hogy ti nem érzitek úgy néha, hogy fuldoklatok lelki értelemben? Mint hogyha nem lélegeznénk. Ugye, amikor azt mondják, hogy még fizikailag is tanítanak az embereket arra, hogy jól, helyesen lélegezzen, meg hát jó levegőt persze. Kedves gyülekezet, vagy csodálkozunk azon, hogy nem haladunk a hívő életünkben, vagy ami rosszabb, meg is szoktuk már, hogy nem haladunk, de hát ez így nincs rendjén. Én most kim voltam különben a héten, ahogy mondtam, elég intenzíven kerti munkán, hát nagy érzés. Hát szóval az is, hogy megmozgatod magam, meg a levegőn. Tehát olyan más, egyszerűen máshogy érzem magam utána. Szerintem pontosan így működik, amennyire megértettem a lelki élet is. Ha elég időt töltesz az Istennel, nem ugyanaz az ember leszel, mint anélkül, vagy mint előtte voltál. Ez igaz, örülök, hogy ti is így látjátok. Ha azt érezzük, hogy gond van, a célunkat illetően van komoly gond. Nem egy átmeneti gondunk van, ha nem haladunk, a cél kerül veszélybe, amire az életünket feltettük, akkor keresni kell a megoldást. Az apostol azt mondja, a megoldás egy egyszerű dolog. Az, hogy imádkozz. Ha a jövő évet másmilyennek szeretnéd, mint az ideit, ha többet szeretnél elérni, jó értelmevéve kihozni belőle, akkor arra figyelj, ami az alapja a hívő életnek, hogy az imádság meg legyen, hogy az a helyén legyen. Méghozzá nem is akárhogy, így fogalmaz, hogy bizonyos dolgokra figyeljünk, mint egy védendő az imádságot, biztosítandó az imádságot, hogy ne csorbuljon, és azt mondja, hogy annak érdekében, hogy imádkozz, hassatok. Nektek ez nem furcsa? Én azt vártam volna, hogy hát van, aki esetleg nem érez késztetést, hogy imádkozzon. Vagy szóval le lehet sajnos szokni róla, vagy nem is tudom. Vagy ez van, aki azt mondta már, hogy olyan mesterkéletnek érzi, hogy nem őszintének, meg úgy érzi, hogy a lelkéből ez nem jön. Van ilyen is persze, de ez nem jó. Nem jó, hogy így van. De Péter apostol nem azt mondja, hogy nem fogtok akarni imádkozni, hanem azt mondja, hogy ha nem figyeltek arra, amit itt mond, nem fogtok tudni. Ti tudtok olyan esetet a Bibliában, hogy valaki akart imádkozni, és nem tudott? Én tudok. A levél szerzője, látjátok, nyitva van első fejezet, negyedik fejezet, de látjátok, Péter apostol. Érintett a kérdésben?
Igen.
Hiteles, amit mond?
Igen.
Tapasztalatból beszél. Ti is tudjátok, Getsemáné, egy ember imádkozik, vagy egy valaki inkább így mondom, imádkozik, három meg, alszik. Hát az más kérdés. Aludni akartak azok hárman?
Nem.
Utasítást kaptak, hogy imádkozzanak?
Igen.
Így van. Kitől kapták?
Jézus.
Igen. Szerették Jézust?
Igen.
Nagyon, nagyon. Akartak ők imádkozni?
Igen.
Igen. Mégis aludtak.
Nem voltak mértékletesek.
Hát nem tudom, hogy mi volt. Én azt nem merem megmondani, hogy ők miért aludtak, de hogy Péter tudja, hogy miről beszél, az biztos. Hogy ő akkor akart imádkozni. Volt jelentősége annak, hogy ki volt ébren és ki aludt a következményeket tekintve? Aki imádkozott, az másnap mit tett? Az másnap megváltotta a világot. Olyan körülmények között, amit ember elképzelni sem tud. Akik aludtak, azok nem váltották meg. Az egyik alvó, aki a levelet írja, az átkozódva is esküdözve megtagadta azt, aki ébren volt és imádkozott. Nem azért, mert nem szerette. Ez a hassatok esete volt. Nem tudott kitartani mellette. Nem a szándéka szerint, gyenge volt hozzá. Ugye nagyon jól tudjuk, és ez is, én azt szoktam mondani, hogy olyan, mint egy kontrollcsoport sajnos a három tanítvány, pontosabban Péter személye. Jézus mutatja azt, hogy mi az ima ereje. Imádkozott háromszor, ugyanazokat a szavakat szólván készülve, és ez elég volt arra, hogy másnap, onnantól kezdve pontosabban, mert az nem is volt éjszakája, tudjuk, tehát kihallgatásokkal, tehát. Onnantól kezdve hibátlanul végigcsinálta az utolsó legnehezebb szakaszát az ő küldetésének, a megváltói művének, és valahol ez az egész a Gecsemánéban dőlt el, ez egyértelmű. Mert utána már ő nem tudott imádkozni, nem mondta egyszer sem azt, hogy egy picit türelmet kér, vagy félrevonul, vagy legalább annyira legyenek rá, most a lelkileg neki szüksége van, ott már nem volt ilyenre mód, ott dőlt el. Kedves gyülekezet, minnyájunk üdvössége, úgy értem az a lehetőség, hogyha mi is akarjuk üdvözüljünk, az a Gecsemánéban, azon a három imádságon múlt minden jel szerint. Van jelentősége az imádságnak. És rögtön látjuk azt, hogy mi van olyankor, hogyha valaki nem tud imádkozni. Péter apostol minden őszinteségével együtt. Én ezt mindig elmondom, ahányszor szó van róla, hogy én gyakorlatilag biztos vagyok benne, hogy nem nagyon szereti egyikünk sem úgy az Urat, mint Péter. Ő nagyon szerette. Tehát e felől ne legyen kétségünk. Csak magát nem ismerte, ezt le is írja Jézus 5 című könyv, hogy bízott a szeretetében, az őszintességében, de nem ismerte az emberi természet erejét, és ezért mondta azt, hogy ha ezek mind, ő nem sérteni akarta őket, én biztos benne. Ő ezt így gondolta, így van. Hát azt mondta, hogy az ő szeretete az olyan őszinte, és tényleg az volt. Hát hol voltak a többiek, amikor elkísérték Jézus, Péter meg János Jézust a főpap házába, tudjad, ahol a tagadás történt. Hát a többiek helyzetben se voltak, hogy tagadjanak. Értitek, mert nem mentek oda. Ő elvitte oda a szeretet. Csak ott kiderült, hogy kevés volt az ima, és gyenge maradt. Erre utal Péter. Tehát ő tudja, hogy mit mond, amikor azt mondja, hogy ha nem imádkoztok, akkor nem lesz erőtök. És mi kell ahhoz, hogy imádkozzatok? Mert én is akartam, és nem ment. Azt mondta, hogy meg kell teremteni a feltételeit. Ide írtam magamnak is, térjünk rá akkor arra, ami minket illet. Hogy ismerős tapasztalata nektek az, hogy nem sikerül imádkozni, noha akarnánk. Valahogy nem úgy sikerül. Igen, örülök, hogy őszinték vagytok. Ha nem olyan lenne az ima életünk, amilyen, akkor azt látnák az emberek? Mármint, hogyha rendjén lenne? Ismerjétek, ha nem rejtethetik el a hegyen épített várost? Ha akarnád, se tudod eltitkolni. Ha neked van ima életed, élő, ható, éltető erővel bíró, akkor te Krisztusivá válsz. Próbáld meg ezt elrejteni a világ elő. Úgy sem megy. Tehát erről szól ez, hogy a hegyen épített város nem lehet leátszázni. Hát ott van, mindenki látja. Kedves gyülekezet, nekünk az ima életünk szerintem nincs a helyén. Van egy ilyen idézet, White idézet azt írja, hogy az angyalok csodálkoznak, hogy mi milyen keveset imádkozunk. Hát az Isten azt erre adta, mi meg nem használjuk, nem élünk vele. Mi szokott bennünket abban akadályozni, hogy imádkozunk? Hát van olyan, hogy már megszoktuk, hogy olyan gyengébb esetleg, olyan stádium is van, de mikor akarunk és nem tudunk, akkor mi szokott? Az egyik szerintem, amit tapasztalunk, hogy amikor elkalandoznak a gondolatok, ezt ismeritek, nem? Ez gond. Akkor tudjátok, miről beszélek. Sokszor nagyon formálisak az imák, mert fel sem tűnik az, hogy szóval szinte úgy automatikussá válik, de ez megint nem az igazi. Aztán van olyan, amikor szó szerint elálmosodunk, vagy bealszunk. Nem mondom, hogy gyakran, de velem is megesik, sajnos tudom én. Amikor már túl fáradtan látsz neki. Ezt így nem lehet csinálni. Ezt így nem lehet csinálni. Itt is van egy pár kérdőjel, kiegészíthetitek, hogy akarjátok. De ez a két fő, nem? Tehát, de lehet más is, de ez a fő. Most már értjük, hogyha ezt tapasztaljuk, akkor nagyon is van helye az apostoli tanácsnak, hogy vigyázzunk. Azt mondja, hogy ne hozzuk magunkat olyan helyzetbe, hogy akarunk imádkozni, de már nem leszünk rá alkalmasak, nem leszünk rá képesek. Mire figyeljünk? Azt mondja, legyünk mértékletesek és józanok. Ide írtam magamnak is, hogy miközben a tapasztalatunk ez, amiben egyetértettünk, hogy vannak gondok az imáéletünkkel, jó, hogy mondja az apostol, megerősít, hogy itt kell valamit tenni. Gondolkoztunk-e már azon, hogy mi okozza ezeket a tüneteket? Ugye nagyon érdekes, azt írtam ide magamnak, hogy általában más dolgokkal többet foglalkozni, hogy teremtsük meg a külső feltételeket. Például az, hogy csendes legyen. Tehát ez a belső szoba, ugye, amit így is fogalmaz a mennybe a belső szobában. Aztán van olyan, hogy a tartalmára, hogy hogyan imádkozzunk, ugye a mi atyánk az egyfajta ilyen irányelvet fogalmaz meg, hogy mi minden kapjon helyet benne, meg mik legyenek az arányok. Erről viszonylag többet beszélünk, meg tanítunk is. De arról, amiről Péter beszél, arról kevesebbet, hogyha te nem készülsz elő, ha nem kap egy helyet az életedben, egy kitüntetett helyet, ha nem úgy éled az életedet, hogy nem fáradhatok el annyira, hogy már ne tudjak imádkozni, akkor hiába van a belső szoba, meg hiába van az elképzelés, hogy mit kéne mondjak, hiányzik hozzá az a fajta erőnét, egyfajta állóképesség vagy fittség, ugye így írtam ide magamnak. Mi szokta nálunk előidézni ezt a mértéktelenséget, vagy mi az, amiben mi nekünk mértékletesnek kéne lennünk? Itt az evést már rebesgettétek. A munka szerintem legalább olyan veszélyes, mint az evés. Ide írtam magamnak, hogy sok munka, kevés alvás, túl evés. Ezek összefüggenek, azt nem tudom, tudjátok-e, én olvastam nemrég ilyen tanulmányokat, hogy... Így van, így van. Én ezt megfigyeltem magamon, hogy nagyobb étvágyam van, ha nem alszom ki magam. Mondom, de fura vagyok. Azt mondtam magam, hogy biztos azért van, hogy ha már onnan nincs energiám, már az alvásból, akkor majd ez már ösztönösen, tehát nem tudatosan. Hát aztán csodálkoztam, megint időt, én nem vagyok én olyan kuriózom, tehát leírták, hogy ez van, másnál is így van. Tudnék, hogy van egy olyan, azt hiszem, hormon vagy enzim, ami máshogy működik. Tehát nem termelődik, alvásnál termelődik, és hogyha mit olyan hiány mutatkozik, akkor egészségtelen étvágyad lesz túl.
A is magasabb lesz.
Igen. Rengeteg cikk jelenik meg mostanában arról különben, hogy sokkal többet kéne aludni az embereknek. Olvastam egy ilyen testedzésről, szólt egy ilyen fitségről, és azt mondta, hogy hogy edzél meg, hogy ne edzél, szóval hogy gyakorlati tanácsok erre nézve, testmozgás kultúra, és ott mondták, hogy és főleg ezzel volt végül, hogy főleg aludjon, aki csinálja. Egyszer, igen, az meg még jobb. Egyszer voltam egy kivizsgáláson, az egyik testvérünk beajánlott egyik kollégának, mert ő nem ért rá, mert hát voltak tüneteim, elég túlhajtott időszakon volt, mint tudom én, hogy péntek este Miskolcon evangelizáltam, szombaton már Tatabányán volt, akkor még Pesten laktam, tehát nem sok laktam. Aztán egyszer ebédnél úgy éreztem, hogy olyan égető, szúró érzés volt oldalt, egy idegi fájdalomszerű, aztán hát elmentem, és akkor volt mindenféle ilyen terheléses EKG, meg szívútra, meg minden, és akkor közölte velem a doktor úr, hogy nincs semmi bajom. De azt mondta, hogy egy kicsit visszább kéne venni, és azt mondta, hogy kéne egy kis mozgás, és most jön a lényeg, amire elmondom. Azt mondta, de nem úgy, hogy még azt, ami most van, megtetézni azzal, hogy még mozgok is, hanem azt mondja, ebből le kell venni, és a helyet. És ez azért fontos, mert olyan érdekes, én erre nem gondoltam, ahol ő mondta, hogy nem lehet tovább terhelni a szervezetet, még azzal is amúgy egészséges, hanem abból le kell venni, vissza kell építeni, vissza kell venni, amivel túl vagyok terhelve, rohangálás meg idegi dolgok, és a helyet azt, amire szüksége van a szervezetnek. Mindenhol szó van arról, hogy milyen fontos az alvás, és hogyan függ össze túlsúllyal, meg evéssel, meg mindennel. Azt írtam ide magamnak, hogy szerintetek a sok munka, a kevés alvás és a túlevés az mennyire általános a mai társadalomban?
Csak ez volt.
Hát ennél nincs általánosabb dolog. Következő kérdésem, szerintetek mi hívő embereként mennyire tudjuk kivonni magunkat a társadalomnak a ritmusa, a hatása alól? Hát ki kéne vonni? Nehéz, de ki kéne vonni? De nehéz. Mikor az egész társadalom egy irányba megy, nagyon nehéz az árral szembe haladni. Félő, hogy ez rányomja a bélyegét az életünkre, nekünk is, és nem véletlen az, hogy azt mondja Péter most, hogy vigyázzunk. Tehát ezeken a területeken vigyázzunk. Vagyis, akkor leegyszerűsítem a dolgot. Ugye Pál apostolnak van egy ilyen okfejtése, hogy miképpen hallanak, ha prédikáló nélkül, de miképpen prédikálnak nem. Tehát viszonylag egyszerűen végigvezet bennünket egy logikán, hogy mindennel összefügg. Tehát, hogyha azt mondom, hogy mi nem pihenünk eleget, nem élünk helyesen, akkor nem fogunk tudni imádkozni. Ha nem fogunk tudni imádkozni, nem lesz lelki erőnk. Ha nem lesz lelki erőnk, akkor olyan lesz az életünk, meg a szolgálatunk, és ne csodálkozzunk azon, hogy ketyegnek le az évek az életünkből, és nem változnak a dolgok, és nem haladunk előre. Ezek törvényszerűségek, ezek összefüggenek. Vagyis, ha elmozdulni szeretnénk erről a pontról, ahol most állunk hitbelileg, akkor egy nagyon egyszerű tanácsot mond Péter, hogy tereljük mederbe az életünket. Ne engedjünk ebből. Menjünk szembe a társadalommal. Mi a társadalmi modell? Én még emlékszek arra, amikor az volt, hogy 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra, vagy micsoda szórakozás. Igen. Hát ugye a 8 óra munka az már... Igen. Tehát az úgy gondolom, hogy az fikció. Igen. Ugye 8 óra, múlt héten mondtam, hogy 8 óra pihenés, 8 óra alvás, aztán kijavítottak, de tényleg félreértettem egy kicsit. Szóval ugye az 8 óra szórakozás, és a 8 óra alvás rovására megy a munka. Ha választani kell, az emberek melyikből vesznek el? Inkább az alvást áldozzák be, én is úgy látom. Tehát a szórakozásból nem nagyon. Nem nagyon. A szórakozás az egy jutalmazás gyakorlatilag. Ugye az a jutalomfalatka az embernek, hogy annyit dolgozott, hogy megjutalmazza magát azzal, hogy valamivel mégis csak kikapcsolódik. Valahol érthető. Itt is kiderül az, hogy a túlzott munka megbosszulja magát, tehát visszahat. A pihenést kurtítja meg a legtöbb ember ma szerintem. Vagy objektív okokból, hogy tényleg nem tud már mit csinálni, vagy abból áldoz inkább. De ez megbosszulja magát. Rövid távon is, meg hosszú távon is. Nem tudom, tudjátok-e, az alvás hiánynak, a nem kellő mennyiségű alvásnak koncentrációs képesség hiánya, stb. A következménye. Most érkeztünk oda, hogy miért kell az imához ez a fajta állóképesség. Hát az imádság azért koncentrációt igényel, nem? Egy olyan valakivel beszélsz, akit nem látsz. Hát nagyon nem néz a szemedbe. Nehezebb fenntartani a kontaktust, ugye? És még sorolhatnánk tovább. De van még egy ok, azt azért hagyd tegyem hozzá, hogy szerintetek van ellenérdekelt személy a mi imádságainkban? Tehát aki azt akarja, hogy ne tudjunk. Bocsánat, hogy ilyen nagyon egyszerű. Van. És azt gondoljátok, hogy kihagyja az ittszereket? Hogy... Nem az imában fog titeket akadályozni, már előtte. Tehát, hogy ne imádkozhass. Tehát Péter, amiről beszél, ez egy komoly csatározás ebben a küzdelemben, és Sátánnak az a célja, hogy te majd ne tudj imádkozni. És úgy rendezi az életedet, olyan késztetéseket ad, igen, és felküldnek később, még nagyon fontos eszmény, ezt meg kell tenned, ismerem én is tapasztalatból ezt. Miért csinálja ezt Sátán? Ha az imádságnak nem lenne súlya, jelentősége, szerepe az életünkben, csinálná? Annál nagyobb játékos szerintem. Tehát fölöslegesen nem törné magát. Így van. Ha ő neki szerinte ez fontos, legalább akkor ebből értsük meg, hogy ez biztos, hogy fontos. Ha az ellenség ezen a ponton támad, akkor ez egy fontos pont az életünkben. Ő nagyon jól tudja, hogy az ige, a kinyilatkoztatás mellett ez a másik Istentől rendelt eszköz arra, hogy mi erősek legyünk az Istenben. És megint egy olyan pontra érkeztünk, ami engem arra emlékeztet, egyszerűen megrendítő volt szembesülni, mert valószínűleg már nektek ezt említettem korábban, amikor erre jártam, hogy Jézus jelentette a szenvedéseit először, másodszor, harmadszor, hogy szükséges, így lesz. Emlékeztek?
Igen.
Tanítványok nem értették. Nem értették. Nem ragadt meg bennük. Amikor meghalt, kétségbe estek, pánik volt, bezárkóztak ugye abba a szobába. Tehát hiába mondta Jézus, váratlanul érte őket, készületlenül érte őket a történés, a megrendítő tapasztalat, hogy elfogják a mestert, kihallgatják, kivégzik, és utána ott voltak reménytelenül, miközben ő a sírban volt. Pedig Jézus előre mondta, hogy ez lesz, de végül ő fel fog támadni. A tanítványokon nem tudott segíteni. Ellenben a papok bemennek Pilátushoz, és azt mondják, hogy az a hitető megmondta, hogy feltámad, ezért őriztesd a sírját. Most ez egy más dolog, hogy Pilátus elküldte őket röviden, mert nagyon erege volt belőlük. De tény, hogy aztán egy őrséget állítottak a sírhoz. És ugye elgondolkoztam, hogy Jézus mondjuk nem az ellenségeit akarta helyzetbe hozni a jövendőléssel, hanem a szeretteit, a tanítványait. De a tanítványok maguk voltak akadályai ennek, hogy nem sikerült, viszont az ellenségek csoda módon ők jobban számon tartották, amit Jézus mondott. Értitek, miért jutott eszembe ez az imádság kapcsán? Hogy Sátán tudja azt, hogy az imádság fontos, ezért próbálj meghiúsítani. Mi, mintha kevésbé tudatosulna bennünk, mint Sátánban az, hogy mennyire fontos, és nem küzdünk azért, hogy nehogy már valami ebben megakadályozzon bennünket. Pedig szükségünk van rá, csak egy pár példát írtam ide magamnak. Ugye a Jákob éjszakája felé tartunk. A vége mindennek közel van, az egy konkrét, az egy ima küzdelem lesz, és arra fel kell készülni. Már most is, ugye a megszentelődés, a szentélek kitöltetődésére való alkalmassá válás, ezek mind feltételezik azt, hogy nekünk komoly ima életünk van, és győztes ima életünk van. Azt írja a zsidókhoz írt levél 5. fejezet 7. verse Jézus Krisztusról, hogy az ő testének napjaiban könyörgésekkel, esedezésekkel, erős kiáltás és könyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Ám bár fiú, mondja a 8. vers, megtanulta azokból, amiket szenvedett az engedelmességet. Ez a nyolcadik vers, ez érdekes különben, mert mi ugye a formál emberi logika szerint, ha valaki megtanulta az engedelmet, akkor előtte nem tudta. De lehet, hogy mindig engedelmes volt, akkor mit akar mondani? Azt, hogy egész más úgy engedelmesnek lenni, hogy kedvezőek a feltételek, ha mennyben élsz, meg egész más itt engedelmes, ugyanannyira engedelmesnek lenni. Tehát ugyanaz a mértéke az engedelmességnek, sokkal nagyobb győzelem, sokkal rosszabb körülmények között. És itt jön az, hogy amit olvastam, azt mondja, hogy erős kiáltás és könyhordás közben imádkozott ahhoz, aki képes őt megszabadítani a halálból. Milyen halálból? Hát azt mondta, hogy azért jött erre a világra, hogy meghaljon. Nem arra halálra gondolt, amire mi gondolunk. Ő arra gondolt, hogy szörnyű lenne bűnt elkövetni, és egyszer s mindenkorra elválasztatni az atyától. Neki ez volt a legrettenetesebb gondolat. Annyira szörnyűnek látta a bűnt, mert ez a halála legyen értékű, az a kárhozata legyen értékű, hogy ezért így imádkozott. És mit mond ez a vers? Nem csak a Gecsemánéban volt egy olyan megrendítő ima, amit az fejegyez. Ugye ott olvassuk, hogy háromszor, hogy milyen küzdelem lehetett önmagával. Na, az én akaratom legyen meg, hanem a tied. És azt hiszük, hogy ez csak a Gecsemánéban volt így. Ide az van írva, hogy az ő testének napjaiban. Így van. Hát annak valami titka volt, hogy ő le tudott élni ezen a földön 33 és fél évet bűn nélkül. Ugyanaz történik az életünkben, mint Péterében. Ott van ő, a kontrollcsoport, hogyha lehet így mondani, hogy ő így imádkozott, és győzött. Mi nem így imádkozunk, és nem győzünk. Ez ugyanaz a törvényszerűség, csak a visszája. Oda-vissza. Kedves gyülekezet, ez működik. Ha működik így, ahogy most működik az életünkben, hogy nem működik, akkor működik fordítva is. Ha mi komolyan vesszük, ha nekünk fontos lesz a győzni, ha megértjük, hogy milyen ebben az imádság szerepe, és ha az egész ott kezdődik, hogy helyet csinálok az imának az életemben. Mondjuk a 2015-ös évet úgy kezdem el, nem egymásnak fogadjuk, így magunkba, hogy ez nem szorulhat a háttérbe. Nem élhetem úgy a mindennapjaimat, hogy esetleges az imának a helye, meg az idő, amit rá tudok szánni, meg főleg az erő, mert hiába szánom rá az időt, hogyha nem tudok ott lenni. Talán itt mondom el, hogy van még két szempontomhoz, és utána rátérek a gyakorlati tanácsokra, még mielőtt vége lenne, lejárna az időnk, hogy nem csak egy imádságon belül jelenthet gondot a kitartás hiánya, hanem egy téma kapcsán, amikor imádkozunk. Emlékeztek Dánielre, hogy 3 héten át imádkozott, és nem kapott választ. Emlékeztek rá. Nektek is biztos vannak ilyenek az életetekben, hogy nem egy imádság kérdése a dolog, hanem egy időszaki. És most nem részletezem, de én már többször voltam úgy értem, hogy hétköznapi dolgokról volt szó, tehát nem világrengető dolgokról. De az ember úgy imádkozott, mert fontos volt, aztán úgy, hát hogy egy imába bele szoktunk aludni, úgy az ember egy idő után úgy megfakul az a téma, már nem imádkozik, úgy kimarad az imáiból. Aztán évek múlva megkaptam. Hú, de szégyeltem magam. Azért csak elmondom, hogy értsétek a dolog jelentőségét, hogy mikor gimis voltam, ilyen órát akartam. Aztán nem sikerült, és akkor pár év múlva egyetem, és akkor már meg tudtam venni. És akkor hazajöttem, akkor Hamburgba vettem éppen, akkor otthon mondta anyám, hogy hát de ilyet akartál, és akkor esett le a tantusz, hogy tényleg én egy ilyen órát akartam. Nem is emlékeztem rá. És akkor jutott eszembe, hogy mennyit imádkoztam ezért. Értitek? Csak azért mondta, hogy érezzétek, hogy milyen érzés az, hogy neked valami fontos, imádkozol, aztán elmarad, és akkor valaki számon tartja, és megkapod. És akkor jön, hogy most megérted, miért mondta, hogy szégyeltem magam. De nem egy nagy dolog, de az a nagy dolog, hogy valaki ezt számon tartotta. És hányszor élhetjük ezt át, biztos ti is az életetekben, hogy nem vagyunk kitartóak abban sem, amit szeretnénk. És ő az. Bocsánat, csak mondom, talán nem haragoztak, itt a másik osztályban beszélgettünk szabadiskán, és egyikünk mondta, hogy volt egy időszak, amikor ő faséba volt Istennel. Mondta, hogy milyen jó, hogy ez fordítva nem így volt, tehát ez Istennel volt faséba. Hogy, de nem, hát ilyen az életünk? Ilyen az életünk. A másik, amit szeretnék mondani talán ezen a ponton, az egyik az, hogy időszakok is vannak az imára, a másik az, hogy mi általában két imában gondolkodunk, én ezt figyeltem meg reggel, meg este, ha minden jól megy. Már bocsánat, de nem így van. De nem ott mondtam valamit? De, ugye? Sajnos. Igen. Na és akkor egyszer, én is ott voltam Bozsván, emlékszem, ez vagy jó 20 éve volt, egyik munkatársam tartott igehirdetést, és arról, hogy Dániel 6. És ott rögtön, hogy mondjam, falhoz állít bennünket az ige, mert azt mondja, hogy Dániel napjában 3-szor. Ki az, aki közületek napjában 3-szor imádkozik? Most a fohász nem számít, tehát Tehát rendes imáról van szó. Meg az étkezési ima se számít, hogy beszéltem. Csak hogy tisztázzuk, hogy miről beszélünk, bocsánat. De értitek, hogy mi a szempontom. Tehát, hogy most én most nem az ilyen rövid imákra gondolok, hanem olyan igazi, tehát belső szabadbeli imádság. És akkor ott van megint, hogy már megint ott tartunk, hogy azért Dánielnél működött is a dolog, nem? Az élete, a hétköznapi munkája, az istenenti hűsége, az oroszlánok vermébe vetik. Na, az Isten is működött, mert nem történt semmi. Ott is azt látjuk, hogy aki napjában háromszor imádkozott, ott azért valami történt. Az igaz ima volt biztos. Mármint, hogy rendszeresen. Szerintetek különben van létjogosultság annak, hogy az ember a nap közepén imádkozom? Tehát van arra nekünk szükségünk? Enni is azért úgy szoktunk, nem, hogy a reggeli eltart egy darabig, már testi táplálék, és aztán azért nem árt ráerősíteni déltájt. Itt is erről van szó. A mai életformánk az olyan, hogy annyi támadás ér bennünket, annyi minden meríti az embernek a lelki erejét, az akkumulátorait, ha lehet így mondani, hogy arra délbe jó rátölteni. A apámnak volt különben egy jó szokása, most nem ilyen szempontból, egy elég erős ember volt, ő mi volt, hogy hát az evés azt megadta, tehát az egy nagyon komoly tényező volt az életében, de minden ebéd után ő egy fél órára ledőlt. De ebben nem lehetett kizökkenteni, tehát ez nem úgy volt, hogy ha az idő engedi, vagy ilyesmi, hát az ebéd része volt, hogy utána ledőlt. Ott is olyan ereje, amikor felkelt mindig, mert ez így működik, fizikailag is. Amikor megtehetné valamit az életrendje, de tudjátok, mit figyeltem meg, hogy én nem tudom, hogy ti keresitek délbe az imádság alkalmát? Nem kell válaszolni? Ugye? Na, én akkor voltam így... Nincs benne. Én akkor voltam így Bozsván, amikor, mondom, ez az impulzusért, hogy mai napig emlékszem, voltak a hátsó kis jurták, ahol most már ezek a konténerházak vannak, meg ez a parkoló, és akik ismerősök vagytok, és ott volt megbeszélve egy ilyen tábori egyeztetés. Hát az, hogy akik ott voltak szolgáltatók délben, mit tudom, egykor vagy kettőkor ebéd után találkozunk, beszélgetünk. Ott hát, rendszerető gyerek, hát ott vagyok kettőkor, senki. De nem is jött senki, csak én voltam ott. És az első ötletem az volt, hogy most kitoltak velem, hát ide rendelnek, azt nem jönnek. És belém hasított, hogy de milyen lehetőség? Itt vagyok. Ide jöttem, nem jönnek, elmaradt ez a program, milyen alkalom ez az imádságra? És tudjátok, én azt figyeltem, hogy ahányszor én számon tartom azt, hogy napközben jó lenne imádkozni, teremtődik az alkalom. Szerintem, ha nekünk ez fontos, az Isten segíteni fog abban, hogy teremtődjön. Akármilyen az életformánk, vagy ebben biztos vagyok. Ha mi nekünk ez fontos és igényünk, az Isten segíteni fog a körülményekben nekünk. Ha nekünk nem fontos, hát akkor miért vagy hogyan segítsem? De hogy ne csak ezekről szóljak, még gyorsan itt a befejezés jegyében egy pár gyakorlati tanács, hogy mit tehetünk annak érdekében, amiről beszélünk. És akkor ez ilyen 2015-ös, azért mindenki magának, hadd kérem, hogy fogadjátok már meg magatoknak, meg a Jóistennek, hogy ha ez igaz, amiről eddig szó volt, ha ez fontos. Tehát, de még egyszer mondom, hogy hiába nézzük mi az időkjeleit, ha közben mi meg nem haladunk. A vonat halad, mi meg nem készülünk. Nekünk nem azt kell nézni görcsösen, hanem azt, hogy mi haladjunk, és ahhoz ez kell. Mit tehetünk annak érdekében, hogy jobban kézben tudjuk tartani az életünket, és hogy ne járjunk úgy, hogy már nem vagyunk képesek imádkozni. Összeírtam ide magamnak, vagy négy dolgot, ha jól látom. Az első az, erről szeretnék a legtöbbet szólni, hogy valahogy teljeszerűbben kell bánni az időnkkel, meg a napi rendünkkel. Tehát nagyon nagy szabadságunk van, és szerintem nem jól élünk vele legtöbben. Eszembe jut egy időszak, amikor nem volt ekkora a szabadság az életemben. Én voltam katona, még nem ilyen operett katonaság volt, hanem 82-83-ban előfelvétel is voltam. Nem tudom, hogy akik voltunk, vagy voltatok, emlékeztek rá, nálunk volt olyan, hogy takarodóhoz felkészülni. Igen? Az volt a legjobb része a napnak. Este 9:30-kor. Már ki lehetett göngyölni az ágyat, már bele lehetett feküdni, és még nem kellett leoltani a lámpát. Hát mivel ott meg tudták oldani, hogy napközben ne érezd magad unalomba, tehát úgy foglalkoztattak. De most komolyan, volt értéke egy fél órának. Az nagyon jó volt. Én nagyon szerettem. Az mai napig megmaradt bennem. Hozzáteszem, hogy a hadseregben volt más is az, hogy mindig ugyanabban az időben ettünk. Nem is lehetett máskor. És azt is tudjuk, ugye az orvosok is mondják, hogy ennél jobb nincsen. Van egy testvérünk, az mesélte nekem, hogy Szabolcsban volt gyerek, azt hiszem, és akkor hát jó gyerekek voltak, etették a szomszéd lovát is, ha kellett, ha nem. A szomszéd meg, amikor megtudta, akkor kijött és hát elővette őket, hogy hogy képzelik, és megmondta, hogy miért nem szabad. Engem megdöbbentett. Ez egy ilyen gazdálkodó volt, tehát nem egy állatorvos, vagy is, és azt mondta, hogy elmegy a lónak az ereje, ha össze-vissza etetik. Tehát az ő lovát ne rontsák el a szomszéd gyerekek. És hogy megdöbbentett, hogy valaki ennyire járatos a lova egészségében, és olyan kíváncsi lettem volna, hogy ő hogy szokott enni. Tehát aki mondta. De mi is tudjuk azt. Tehát ezt erre mondom csak, hogy a seregben az is. Tehát én egyébként Bozsvákon is megfigyeltem, ha már azért, annak is van egy jó ritmusa, tehát ott is ez ugye a helyén van. Amikor a magunk napjait éljük, akkor pedig úgy csúsznak a dolgok. Nem jó. Tehát valahol egy hívő embernek azzal az igényre kell élnie önmaga iránt, hogy kézben tartja a napjait. Ismeritek azt az igét, hogy bocsánat, ide is írtam, csak most nem ugrik be, hogy egy harcos sem meregyedik bele az élet dolgaiba. Így van. Mi mindig, mire szoktatok gondolni, amikor ezt az igét elővesszük? Hogy... Hát valami durvább dolgokra, nem? De szerintem erre is igaz, amit most mondunk, nem? Hogy ne úgy éljem az életemet, hogy a társadalomban szokás élni a mindennapokat. És ugye itt van a harcos a hasonlata, hogy igen, mi valahol harcosok vagyunk, minden harcos az fegyelem alatt van. Egy sereg része, tehát mi nekünk fegyelmezetten kellene élni az életünket, és ez annyira ellenére van az emberi természetnek, de legyünk őszintén, hogy enélkül semmire sem lehet menni. Vannak az intuitív harcosok, meg vannak a fegyelmezetek. Mindjárt mondom, mire gondolok. Egyszer olvastam a Napóleonról, amikor nem volt az egyiptomi hadjáratán, azt hiszem mamelukok ellen harcoltak, tehát ilyen helybeli katonák. Azt mondta a Napóleon, hogy egy mameluk, ilyen benszülött katona, felér 3 francia katonával. 100 francia katona felér 300 mamelukkal. Figyeljetek a számokat, tehát ha egyénileg nézem, jobb katona egy mameluk, mint 3 francia. De ha alakulatban gondolkodunk, akkor fordul az arány. Akkor a 100 francia, az felér 300 másikkal, mert azok nem tudnak szervezetten együttműködni. Azok egyénileg kaszabolnak, meg tudom is én, de azt, amit egy alakulat tud, az sohasem fogja egyéni harcosoknak egy spontán serege tudni. Óriási erő van abban, hogyha szervezetten működik valami. Ez igaz a szervezetünkre, az életünkre, meg nyilván a közös szolgálatunkra is, de most nem erről akarok beszélni. Kijöttem én is a hadseregből, aztán magam alakítottam a napirendemet, már nem sikerült annyira feszesre, mint ott benne, amikor segítettek. De szóval ez fenyeget mindnyájunkat, tehát próbáljátok meg, nem akarom ezt ragozni. El kell értsük, hogy ettől függ az, hogy tudunk-e imádkozni, az imától függ a lelkiéletünktől meg az üdvösségünk. Csak ennyi a tét, nem több ennél. Még egy megjegyzés, Ellen White azt írja, hogy én nem kerestem ki, de emlékszem, hogy azt írja, hogy aki azt hiszi, hogy egy nap alatt kettőre való munkát elvégezhet, az téved, és erre a következő nap fog rájönni. Már szóval nem valahogy így írja le. De van benne igazság? Ki kell próbálni. Ez annyi szóval, nem jó sokáig fennmaradt, hogy most többet végzel. Másnap K.O. Nem megy. Fizikailag gyenge, összpontosan tud, ingerlékeny vagy. Egy hív ember megengedheti magának, hogy tudja azt, hogy ingerlékenyé teszi mondjuk a pihentség hiánya, és akkor másnap, ez olyan, hogyha eldobálnám a sisakomat, meg a páncélomat, meg a pajon, és megyek a csatába. Hát, okos ember nem csinál ilyet. Mindent megtesz, hogy védjen magát. Felkészülök a következő napra. Ez tehát a tervszerűbb időbeosztás, és ez átfed már a másikkal is, amit mondtam, hogy időben feküdni és eleget aludni. Se a munka, se a szórakozás ne csorbítsa. Én nem tudom, mennyire tudjátok, de hát az egész immunrendszer működését meghatározza a kellő pihenés, meg annak a hiánya is a hiányát. Szerintem nem lenne ennyi szörnyű betegség, meg beteg ember körülöttünk, hogyha erre figyelnénk. Egyszer azt mondta valaki, hogy a fia olyan étrenden van, azt hiszem az egyik eladásunkra járt a fiatalember, hogy csak ilyen gyümölcsöt, zöldségét, nyerskosztot eszik meg maga. Tehát komolyan vette ezt, és azt mondta az anyukája, hogy hihetetlen, hogy semmi baja gyakorlatilag. Tehát ez működik. Kedves gyereket, amiről beszélünk, ez azért érdekes, mert ez nem az életed végén derül ki, hogy működik, ezt már holnap érezni fogod. Meg egy hét múlva. Tehát ha elkezdesz így élni, tehát csak erre figyelsz, hogy időben lefekszel például, és pihensz, ez nem egy hitbeli dolog, ez egy fizikai törvényszerűség. Ezt másnap, harmadnap már érezni fogod. Én is teszem különben, tehát most erre úgy beszélek, hogy nagyon megpróbálom, most tegnap pont nem sikerült, de általában próbálom. Szedek be valami én is bizonyos vitaminokat, amiket mondanak, hogy jó, hogyha van C-vitamin, D-vitamin, ilyesmi. Én is vagyok, én megteszem, amit megtehetek. Tök magolaj, van valami gyógyteam, és mert rájöttem, hogy én is ugye most már ugye benne lévén a korban, ugye az idén először vagyok köztetek 50 évesen ilyenkor. Úgy vagyok, hogy meg kell tenni azt, amit megtehetünk. Szerintem az Isten ezt elvárja tőlünk, a többi az meg az ő dolga. És ezt hitben kell tennünk. És hogyha ezt megtesszük, akkor én is tapasztalom azt, hogy ha mozogsz, ha kim vagy, ha levegő, ez mind működik, és ez mind jó irányba hat. Nekünk is most olyan volt, nagyon beteg volt otthon a kisfiunk, és ott voltam közül, állandóan rám köhögött szegény, mellette feküdtem az ágyba. Éreztem, hogy dolgozik bennem valami, akkor volt, hogy egy gyülekezetben voltam délután, beszéltem, nagyon beteg volt egy fiatal hölgy mellettem, de hát ez a szörnyen. És én érzem olyan az alkatom, hogy amikor betámadnak már ezek a vírusok vagy baktériumok, akkor nekem olyan gyulladást, én az orromban olyan fura, olyan maró érzést érzek, tehát tudom azt, hogy valami van. És egyik sem tudott ki bontakozni, tehát nem lettem beteg. Éreztem, hogy valami pedzi, de nem jött ki. Szerintem nagyon sok múlik azon, hogy mit teszünk az egészségünkért. És se a munka, se a szórakozás ne csorbítsa tehát az imádságot közvetve azáltal, hogy mértéktelenek vagyunk. Nem tudom, tudjátok, ez vissza is, ha Luther azt mondta, hogy aki jól imádkozik, az a fele munkáját már elvégezte. De ez komoly, ezt mondta. És ezt nem olyan ember mondta, aki nem szokott dolgozni. Tehát, igen, igen. Emlékeztek, amikor azt írja a nagyküzdelem című könyv, hogy a szálláson megleste őket, benézett a szállásadójuk, amikor ott voltak az országgyűlésen, és azt mondta, hogy hát ahhoz képest, hogy eretnekek, nagyon sokat imádkoznak. Nem emlékeztek el? Ott van a nagyküzdelem, az annyira tetszett, hogy ahhoz képest, hogy eretnekek, milyen sokat imádkoznak. Oda visszahat, tehát ha jól imádkozol, mert célod az, hogy a munkádat jól végezd, és ne húzd el, az Isten megsegít benne. És hogyha jól dolgoztál, akkor lesz időd imádkozni. Ez egy oda-visszaható dolog. Egy idézetet is hadd olvassak nektek, ezt azóta találtam, hogy erről múlt héten szólt, ezt a héten olvastam, a hetedik kötetben van, valahol a 162. 168. oldal között, mert ez egy részlete egy idézetnek. De azt mondja, sokkal jobban vigyázzatok egészségetekre, mert az értelem élénksége jó részt a test élénkségének a függvénye. Lásd koncentrációs képesség, amiről beszéltem. Elég alvás, pihenés és testedzés bősége elengedhetetlen a test és az agy egészségéhez. Ha a tested nem egészséges, nem tudsz majd imádkozni. Ha az agyad nem, még annyira se. Ugye az még közelebbről érinti talán. Ha a természetet megfosztjuk a pihenéstől és újjáéledéstől, ha megengeditek, hogy valaki, itt most úgy mondja, hogy 4-3 vagy akár 2 ember munkáját végezze, tehát túlterhelt legyen, akkor helyrehozhatatlan veszteséget okoztok. Ebben mi a legrosszabb? Az helyrehozhatatlan. Egyszer a Hites Gabi mondta, ismerjétek, azért mondom, hogy amit ma nem alszol ki, az soha többet nem fogod kialudni. Mondom, mit mondtál? Mert ugye ültünk bizonyosan. Nem is értettem először, mondjuk, és elmagyarázt, szerintem igaza van. Tehát ma akarja azt a szervezetet, ha ma nem kapja meg, holnap már csak a holnapit adhatod meg neki, a mait nem. Így kell gazdálkodnunk az élettel, kedves gyülekezet, és azért mondjuk, hogy kaptuk, nincs jogunk felprédálni. Munkával se. Az olyan nagyon erényes dolognak látszik, nem aki munkával hajszolja agyon magát. Nem hiszem, hogy az ítéletben könnyebb sora lesz. Hát ugyanúgy elrontotta az élet, nagyon etikus módon pusztította el magát, de ugyanaz lett a vége, mint aki nem ilyen etikus eszközzel járt a végére az élet erejének. Igen. Nagyon jó, a harmadikat már mondtam, ez a harmadik imádság, azt előrébb mondtam el nektek, azt külön nem részletezem, tehát a dél időben mondott ima. A negyedik csak röviden, a befejezéshez közeledve, hogy ha a munka és a gondok lekötnek bennünket, akkor ott zakatolnak a gondolatok. Tehát eddig inkább a testi vonatkozásokról beszéltünk. Most beszéljünk arról is, hogy amikor elkalandoznak a gondolataink, az mitől van. Hát egyrészt a koncentrációs képesség hiánya, hogy mással teszünk, de az is, hogy mással van tele a fejünk. Ti is ismeritek ezt, nem? És sose felejtem, hogy mikor először elmentem egy sakkedzésre, az én versenyszerűen sakkoztam, csak sose tudtam minősítetni magam, mert mindig pénteken volt a verseny, és este nem tudtam elmenni. Első edzésen 18 partit játszottam 3 óra alatt. Az azért sok volt. Én mai napig emlékszek, mit álmodtam. Láttam egy sakktáblát. A szélét már nem láttam. Nagyon ilyen szorongásba telt az éjszakát, mert látom, hogy ott a figura, és nem látom, hogy nincs-e ütésbe. Tehát teljesen szörnyű volt, fel kell mondani, hát ilyet még egyszer nem csinálok, hogy 18 partit lejátszok egy este. De fogadjunk, hogy ti is ismeritek ezt az érzést, csak másban nem, hogy valamiben zakatol az agyad, és nem tudsz kirépni. Egyszer Egervári testvér mondta nekem, hogy azt hiszem ő mesélte, hogy megszállt náluk egy lelkész, hogy ő még talán gyerek volt, vagy fiatal volt, és kihallotta az imádságot, mert úgy voltak elhelyezve, és a lelkésznek másnap igét kellett hirdetnie, és tudod a történetet? Igen, bocsánat, akkor Bandi jobban tudja. De igen, csak úgy értem, igen, persze, de akkor megerősíted legalább, hogy az volt, hogy valami gyülekezetévi építkezés folyt akkoriban, és hát a testvér koordinálta ez a lelkész testvér, vagy intézte, és állítólag azt imádkozta, hogy azért imádkozik Istenhez, hogy másnap neki prédikálnia kell, úrvacsorra, azt, hogy nem is tudom mi volt, azt, hogy neki csak gerendák, meg kövek, meg nem tudom, tehát ilyen építkezési tételek voltak a fejében, tehát egyszerűen nem volt más, mert azzal volt tele egész héten a gondolata. Hogyha túlzottan belemerülünk mi is, akár a hétköznapi dolgainkba, nagyon nehéz lesz váltani, tehát azt, hogy most meg imádkozunk, mert ott zakatolnak ezek. Egyszerűen ilyen az emberi természet, vagy ilyen a lényünknek a törvényszerűsége. Ezen a ponton hadd mondjam ki, hogy szerintem a mi modern korunk a maga jó rész szellemi munkájával egy nagyon-nagyon megerőltető és egy csapda gyakorlatilag. Egyszer azt mondta egy testvérünk Tatabányán, hát már tapasztalt az életet átadt testvér, hogy ő ha ma választana hivatást, ő biztos, hogy fizikai munkát választana magának. És van benne igazság. Lehet, hogy megélhetés szempontjából nem olyan jó, de szabadon hagyja az értelem terhelhetőségét a magasabb rendű dolgoknak, szerintem ő is erre gondolt, amikor ezt mondta. Kedves gyülekezet, az idő is lejárt, a szempontjaimat elmondtam. Én egy ilyen évet kívánok mindnyájunknak, hogy valahol, ha már tudjuk a titkát, hogy mi az egésznek a gyökere, a kulcsa, a megoldás, akkor ezt valahogy tartsuk szem előtt, erre vigyázzunk, figyelmeztessük egymást, ha úgy vagyunk házastársak vagy testvérek, vagy nem is tudom, itt ebben a közegben is. Mert ha igaz az, hogy mi egy háborúnak a kellős közepén élünk, ugye azt mondtuk, hálát adtunk, hogy mi földi értelemben most nem vagyunk, hála jó Istennek, de mégis egy háborúban éljük az életünket, csak egy kozmikusban. Egy akkora háborúban, amiről a legmerészebb hollywoodi forgatókönyvírók sem álmodnak, hogy az egész világegyetemet megmozgató nagy összecsapás folyik éppen fölöttünk, és azt is tudjuk a Bibliából, hogy ez a döntő összecsapásához közeledik hamarosan, ahogy az apostol mondta, hogy mindeneknek a vége elérkezett, közel van. Ha mindez igaz, akkor nekünk erre fel kell készülnünk. És ehhez képest, aki rövidíti az életét, az visszaél vele. Ha már a katonasságot említettem, nektek ismeritek az öncsonkítás fogalmát? Ez egy katonai kifejezés. Amikor egy katona nem akar elmenni egy háborúba, akkor mondjuk az elsütő billentyűs ujját levágja, és akkor nem tudják bevinni, mert nem tudnak vele mit kezdeni. De hogyha megtudják, hogy ez direkt csinálta, mennyire díjazza ezt a hadsereg, azt tudjátok? Hát persze, hát gyakorlatilag ő technikával akart kibújni a kötelezettség arról. Bünteti a hadsereg, tudtam a legsúlyosabban. Szerintetek a mennyben hogyan véleményezik azt, hogy ha mi valami hasonlót teszünk, csak más technikával? Hogy mondjuk Isten ad nekünk alkalmat, életerőt, mi nem gulágon élünk, meg nem tudom, hogy hol, hála jó Istennek, szabadságunk van, körülményeink vannak, és mi ezeket nem rendeltetésszerűen használjuk. Nem úgy, hogy elkészüljünk a találkozásra Jézussal, és nem úgy, hogy másoknak ugyanebben segíteni tudjunk, hanem felprédáljuk. Ha szórakozással, azt mi is érezzük, hogy az úgy nem helyes. Ha túlmunkával, akkor esetleg kísér bennünket, hogy azt higgyük, hogy helyes, de nem helyes. Az sem helyes. Péter apostol azt mondta, és ezzel zárnám a mondandómat, meg ezzel zárnám az útravalót, hogy lehet így mondani, hogy ennek a fényébe éljük a 2015-ös évet is. A vége pedig mindennek közel van. Annak okáért legyetek mértékletesek és józanok mindenben, ezt én teszem hozzá, annak érdekében, hogy imádkozhassatok. Amen.